Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária. Kedves hallgatóink, önök a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság műsorát a Fáraók földjén hallják, azon belül pedig Sinuhe irodalmi magazinunkkal jelentkeztünk. Irodalmi magazinunkban Horus és Szétnek az új birodalom korában lejegyzett bírósági tárgyalását olvassuk, és erről beszélgetünk. És eddig nagy részét elolvastuk, amelyikben tulajdonképpen arról volt szó, hogy Oziris halála után trónja üressé lett, és erre a trónra Szét pályázott, ugyanakkor Horus is szerette volna atyának a trónját elfoglalni. Miután nem tudtak egymással megegyezni, ezért a bírósághoz fordultak az új birodalom szokásának megfelelően, nem egymás között, hanem egy másik szernek a segítségével próbálták vitásügyüket eldönteni. Ugyanakkor, ahogy olvastuk ezt a történetet, világossá vált mindenki számára, reméljük legalábbis, hogy ez egy paródia, amelyikben olyan jellegű bírósági tárgyalás folyik, ami a valóságban, hát elég szomorú, hogyha valóban így történt, mert hogy itt valójában nem az igazság az, ami dönt, hanem kinek erősebb a szava. Már mindjárt a legelején azzal kezdődött, hogy amikor bírósághoz fordultak, akkor Tóth előhozta a szent szemet Héliopolis nagy fejedelme számára, és Atum megállapította, hogy az igazság az Úr az erő fölött. Ezek után azonban mit tett? Amikor a bíróság tagjai valamennyien Horusnak ítélték a trónt, akkor fölháborodott, hogy ő nélküle döntenek, hiszen ő pontosan Szétet, aki letaszította a trónjáról Horuszt, őt szerette volna a trónra ültetni. Tehát mindjárt egy ellentmondással kezdődik az egész történet, és a mindenség ura, ahogy nevezik a történetben, fölháborodott, mit jelentsen ez, hogy ti egymagatokban intézkedtek. És utána nagyon megharagudott az isteni kilencségre, mire Szét úgy érezte, hogy akkor eljött az ő ideje, és ő is megszólalt, tudatában annak, hogy ő most erőfölényben van, hiszen a bíróság vezetője mellette áll, és azt mondja, hogy dobjátok ki Horuszt, meg se hallgassátok, maradjon abba a tárgyalás, eldőlt a kérdés, Ré Harachti mellettem áll, majd én megmutatom nektek, hogy kell kidobni, saját kezével megígéri, hogy úgy kidobja, hogy nem fogja tudni senki se a módját, hogy megmentse őt tőle. Erre Tóth, aki ugye a bölcsesség istene volt, és aki a bíróságot vezette, úgy érezte, hogy ezt már nem lehet hagyni, és azt mondta, hogy de hát így nem lehet megtudni, hogyha csak egymással vagdalkoznak, hogy kinek is van igaza, meg kell hallgatni a tényállást, mint hogyha addig nem tudták volna. Úgyhogy mi tévők legyünk, tanakodtak az istenek, majd megszólaltunk, hogy hát akkor hívjanak az isteni kilencségből álló bíróság mellé még egy szemét, a Mendészi Kost, a nagy élő istent, hogy ő ítéljen közöttük. Meg is történt, elhívták a Mendészi Kost, hogy ő mondjon ítéletet. Ő sem mondott azonban ítéletet, mert hogy, mint kiderült, ez már a többedik ítélet volt, ezúttal szintén nem dőlt el, bizonytalankodott. Ezért Tóth azt mondta, hogy hát akkor ezek után tegyenek újabb próbát, és Neit istennőt hívják, hogy ő mondjon ítéletet, pontosabban őt nem hívják oda, hanem egy levelet írnak neki, hogy ő hogyan látja a dolgokat. Neit istennő a maga részéről egy nagyon jó megoldást talált, azt a megoldást nevezetesen, hogy atya trónjára a fiút kell ültetni, tehát Horus üljön fel a trónra, kapja meg Ozirisznek a koronáját, a fehér koronát, Szét azonban szintén jól járna az ő elképzelése szerint, mert hogy ő viszont megfelelő mértékű juttatást kapna, pontosabban mindenféle birtokát gyarapítsák, és adjanak neki két hölgyet, Anatot és Asztartét, akik Ré napistennek voltak ekkoriban lányai. Igaz, hogy ázsiai származásúak voltak, de ugye az egyiptomi panteon az folyamatosan változott, gyarapodott, egyrészt egymással az egyes istenek különböző arculatai összeolvadtak, másrészt pedig az idegen isteneket is befogadták, és a már meglévő istenekkel vagy azonosították, vagy pedig önálló létet kaptak. Tehát Asztarte is ugyanígy került meg Anat is az egyiptomi panteonba. Meghallgatták a levelet, és azt mondták, hogy igaza van az istennőnek, ezzel szemben a mindenség ura, vagyis Réharakti nem értett egyet Neit istennőnek a döntésével, nem az ő szájíze szerint döntött, és ezért ránézett Hóruszra, és azt mondta, hogy hát gyönge a teste, nehéz számára ez a hivatal, nem való neki. Miért mondhatta ezt? A mitológiából tudjuk, és ezt az ókori egyiptomiak is jól tudták, hogy a történet szerint Ízisz akkor szülte meg már gyermekét, Hóruszt, mikor Ozirisz az atya régen halott volt, sőt, igazából már a fogantatása is azután történt, hiszen szét koporsóba zárta a holttestet, amit a Nílus elvitt egészen Byblosba, ott találta meg Ízisz hosszú keresgélés után, kibontotta belőle a holttestet, és utána fogantta meg az újjáélesztett Ozirisztől gyermekét, akit aztán a Nílus mocsaraiban nevelt, féltve őrizte szét, nehogy bántsa, többször problémák is adottak, de Ízisznek mindig sikerült az utolsó pillanatban még megmenteni a gyermeket, és erre utalt Réharaktinak a megjegyzése, hogy hát ez egy gyenge gyermek volt. Hát a többi isten, az isteni kilencség ugye, aki ott volt, meg akiket még oda hívtak, például Baba nevű istent is, nem értett egyet Rével, és éppen Baba meg is jegyezte, hogy üres a te szentélyed. Vagyis, hogy ezt manapság káromkodásnak mondanák, mert egy olyant mondott, amivel rendkívüli módon megsértette a nagy istent, mert ez azt jelenti, hogy nem tisztelik őt, egyszerűen nem mennek el az emberek, nem mutatnak be neki áldozatot, tulajdonképpen egy kis senkinek tekintette ilyen formában. Természetszerűleg nagyon megharagudtak erre, nem csak maga a megszidott személy, hanem az egész isteni kilencség, tehát az egész bíróság, és kiküldték a Baba istent. Ugyanakkor ettől még nem dőlt el Hórusz és Szétnek a küzdelme, az ítélet nem született meg, úgyhogy a kis intermezzo után újra kezdték a tárgyalást, és azt mondták, hogy akkor most beszéljenek magukért. Ez sem véletlen, az ókori egyiptomi bíróságokon nem voltak ügyvédek, jogászok, ügyészek, bírák sem. Pontosabban mindenki saját magának az ügyét képviselte, vagy megkért valaki ismerőst, akinek nem ez volt a szakmája, de aki segített neki, és a bírósági ítéleteket sem hivatásos bírák hozták, hanem tulajdonképpen minden vezető tisztséget betöltő egyiptomi ember bíráskodhatott, persze megfelelő szinten. A legfőbb bíró az országban a tyáti, vagyis a vezér volt, felette már csak a fáraó állt, tehát ő volt az, aki a legfontosabb, a legsúlyosabb ügyekben ítéletet hozott, illetőleg a fáraó ő volt, akihez fellebbezni lehetett, amit ő eldöntött, ott már legfeljebb kegyelemért lehetett esdekelni nála. Természetesen minden apró cseprő ügyel nem mentek a vezérhez, azokat az alacsonyabb szinteken intézték el, az egyes településeken volt a Kenebet nevű tanács, tehát öregek tanácsának is szokták mondani. Ez volt az, ami folyamatosan a lopási és egyéb ügyeket, az ókori egyiptomi emberek közötti ügyeket eldöntötte. Egy-egy jelentősebb alkalommal a Dzsadzsat nevű tanácsot is létrehozták, ami szintén dönteni tudott, ez többnyire a fáraó volt az, aki személyesen életre hívta, és ennek következtében a döntésével kapcsolatban csak maga a fáraóhoz lehetett fellebbezni, és természetesen az egyiptomi városoknak is voltak vezetői, polgármesterek, mondanánk ma, ők is a maguk szintjén hozhattak ítéleteket, tehát több vezető tisztséget betöltő egyiptomi hivatalnok, illetőleg tanács hozhatott ítéletet, és mindezek különböző helyeken zajlottak, nem voltak bírósági épületek, vagyis vagy a szabadban voltak, vagy valamilyen más hivatalban, amit adhok jelleggel kineveztek erre a célra. Így tehát a beszéltek magatokért az azt jelentette, hogy Szét és Horusz Kiki saját maga kellett előadja az ő álláspontját, hogy miért vannak itt ebben a hivatalban. Szét meg is tette ezt, és olyan jól tette, hogy az Istenek a pártjára álltak, megmondta, hogy azért kéri magának ezt a hivatalt, mert ő az, aki Ré ellenségeit minden nap elpusztítja, tehát megéleti őt ez a hivatal. Miért volt az, hogy az Istenek mellé álltak? Hát mert átgondolták, hogy az egyiptomi mitológia szerint ugye a Ré bárka minden éjszaka áthajózott a teljes éjszakán, és ahogy áthajózott az éjszakán, a sötétségnek az istene, Apophis, az óriás kígyó el akarta nyelni az egész hajót. Na most, hogyha ő elnyeli, akkor sötétség marad, elpusztul minden élet, és a káosz lesz úrrá az egész világ felett. Az egyiptomiak viszont azt szerették volna, hogyha a Maat, tehát a világrend, az megmaradna, rendes korábbi módján folyna az élet, ehhez pedig az kellett, hogy Ré legyőzze minden éjszaka ezt az óriási kígyót. Miután ebben a mitológiai jelenetben arról van szó, hogy nem maga Ré győzi le ezt, hanem éppen, hogy Szét az, aki mellette áll és legyőzi, mint egy testőrtiszt, Ré ellenségét, ezért átérezték azt, hogyha Szét nem győzi le Rének az ellenségét, vagy az ő nagy erejét, amivel még Ré ellenségét is le tudja győzni, ellenük fordítja, akkor bizony ők pórul járnak, tehát magyarul megijedtek a bíróságnak a tagjai, és inkább Szét mellett döntöttek. Ám Tot és Onuris nem értett egyet ezzel, és kérdés formájában tették föl, mint egy visszakérdeztek, hogy hát akkor az anya fivérének adassék a hivatal? És mindjárt jelezték rosszallásukat is, hogy ők a másik nézeten vannak, mert hogy amikor teszt szerinti fiú létezik. Ekkor Kos Mendész ura volt az, aki viszont Szét pártjára kelt, tehát a korábbi többség nevében szólt, és ő azt mondta, hogy hát ugyanakkor ez a fiú, ez aki a teszt szerinti fiú, ez még fiatal gyerek. Szét a nagybátyja volt, tehát korban érezhetően sokkal idősebb volt, apjával egyidős, hiszen ugye egymás utáni napokon születtek, az év utolsó 5 napját tartották az egyiptomiak az ő születésnapjuknak, Neftisszel és Ízisszel együtt, és természetesen Oziris is, tehát Oziris, Szét, Horusz, az idősebb Horusz, Neftisz és Ízisz született ezen az 5 napon. Itt a mitológiában meg nem az idősebb Horusz szerepel, hanem a fiatalabb Horusz, tehát ez azt jelenti, hogy egy generációval fiatalabb, vagyis a Mendészikos az ősi Istennek a szemében még egészen fiatal, akinek nincsen megfelelő tapasztalata ahhoz, hogy ezt a hivatalt betöltse. Ez gyakorlatilag az újabb érv, ami a Mendészikosnak a beszéde mögött rejtőzik. Ezután Ízisz érezte úgy, hogy neki kell fiának a védelmére kelni, és ő volt az, aki megint csak alkalmazkodva a korábbi hangnemhez, fenyegetéssel jött elő, azzal, hogy akkor az ő anyja, mármint ős anyja, Neit Istenne és Ptah-Tátyenen lesz az, aki majd az Istenek szarvát meghajlítja. Vagyis több Istennek legalábbis a koronája Kos szarvra volt helyezve, és a Kos Isten volt az, amelyik az előbb ugye ellentmondott, tehát ezzel tulajdonképpen felé irányította a fenyegetésének az élét. Az isteni kilenség erre megijedt, hogy akkor most mit tegyünk, mit tegyenek, Szét pedig nagyon megharagudott, és rögtön döntött is, azt mondta, hogy megöl mindenkit, hogyha továbbra is ellene vannak. Azt is bejelentette, hogy nem tárgyal tovább a törvényszéken, amíg ott van az ő testvére, Ízisz, aki úgy látszik ellene tudja fordítani az isteni kilenséget. Réharakti úgy döntött, hogy legegyszerűbb akkor olyan helyre menni, ahová Ízisz nem tud menni, mert hogy az oda vezető utat el tudják előle zárni, gondolta ő. Ezért mentek a szigetre. Ízisz azonban csalafinta hölgy volt, és először idős öreg asszonnyá változott, akinek viszont volt egy aranygyűrűje, és Anti, aki a csónakján át tudta vinni, mint révész az utasokat, az aranygyűrű áráért átvitte Ízist. Az Istennel, hogy átért, akkor gyönyörű szép lánnyá változott, és ekkor következett a következő csapás, ami miatt érthetjük, hogy Szét miért félt annyira Ízisztől, mert hogy Ízisz, mint egy szép lány, előadott egy történetet, Szétnek négy szem közt voltak, de Szét átérezte legalábbis utólag ennek a történetnek a jelentőségét, amelyiknek az volt a lényege, hogy mi történjen azzal, aki ki akarja dobni valakinek az örökösét, és a helyébe akar lépni, és Szét bizony nagyon is ez ellen, a személy ellen szólt, és azt mondta, hogy azt egy bottal kell arcon verni, azután kidobni, és a gyermeket az atya helyére rakni. Ízisz, amikor meghallotta Szétnek a válaszát, akkor a szép lányból rögtön madárrá változott, és hát ez volt az a pillanat, amikor Szét rájött, hogy kivel is beszélt, és rendkívül mérges lett, mérgében pedig nem tudott más csinálni, mint Réharaktihoz ment panaszkodni. Elpanaszolta Réharaktinak, hogy mi történt. Réharakti pedig azt mondta Szétnek, hogy hát akkor most mi legyen vele, ő maga ellen beszélt. Szét haragjában, mérgében, tehetetlenségében úgy döntött, hogy akkor valamit mégiscsak tenni kell, és az a legegyszerűbb, hogy azért történt ez az egész meg, mert Anti a révész átengedte Íziszt, tehát akkor Antit meg kell büntetni. Meg is büntették. Egyiptomban a jognak több oldala volt, volt ugye a civil jog és a büntető jog akkor is, még ha ezt nem is választották így el, hiszen törvénykönyvek nem voltak, hanem esetek voltak, hogyha valamit el kellett dönteni, mindig a korábbi döntéseket gondolták át, azokat olvasták el, hogy hol találnak hasonló esetet, és ennek alapján, a hasonló eset alapján döntöttek. Tehát itt a büntetések között sokféle büntetés volt, a csonkolás az az egyik büntetésfajta volt. Ugyan az emberi világban orr-fül kézlevágásról tudunk, itt pedig láb elejének a levágása, tehát a lábujjaknak a levágásáról van szó, de ez érthető, hiszen valami olyant kellett berakni, ami eszébe juttatja a történet olvasóinak, meghallgatóinak, hogy miről is volt itt szó, de ugyanakkor mégsem egyezik teljesen, mert hogy mikor, milyen büntetést hajtanak végre, az a bünténytől függött. Na most ilyen büntény, hogy átvittek valakit, annak ellenére, hogy ellenkezőleg azt mondták, hogy ne vigyék át, ilyen nem volt az ókori Egyiptomban, tehát nem lett volna jó olyan büntetést kiszabni, ami egyébként valamilyen asszociációt kelt. Tehát ami mondjuk azt az asszociációt kelti, hogy az Istennek a vagyonát meglopták, vagy olyan, hogy a fáraót megsértették, tehát felség árulást követtek volna el. Úgyhogy levágták Antinak a lábának az elejét, majd tovább folyt a bírósági tárgyalás, először elvonultak, majd újból összeszedték magukat, és utána a következő esemény, ami megint újabb tárgyalás, megint eredménytelen volt, akkor történt az, hogy párbajra hívta ki egymást, pontosabban széthívta ki Hóruszt párbajra, és víz alatt, víziló formájában küzdöttek meg egymással. Ízisz itt is beavatkozott, először véletlenül Hóruszt találta el az ő vízi fegyvere, utána pedig Szétet, de Szétnek a könyörgésére, kérésére elengedte, tehát végül is nem bántotta Szétet, tehát nem dőlt el a harc a két férfi között, úgyhogy újabb eseményre került sor. Szét úgy tett, mintha meg akarna békülni, ki akarna békülni Hórusszal, ezért elhívta, hogy töltsenek egy szép napot. Na most ez a fogalmazás nagyon érdekes, tudnék a szép napot eltölteni, ezt a hölgyek a férfiakkal szokták az egyiptomi irodalomban. Férfi barátság is létezett, tehát ott is előfordul, úgyhogy itt van egy kis szexuális töltete már önmagában a kérésnek, de ugyanakkor ez nem egy egyértelmű utalás. A későbbiek során viszont érezzük, hogy itt mégis pontosan erről volt szó. Szét nőként szerette volna Hóruszt kezelni, de nem jött be neki, mert Hórusz rájött éjszaka fölfogta Szétnek a magját a kezébe, és természetesen kit hívjon segítségül, az anyját hívta, aki pedig Szét lakhelyének a kertészétől megtudta, hogy Szét reggelenként salátát szokott tenni, úgyhogy ezeket a spermákat a salátára rakta, és így módon Szét megette a saját spermáját, hogy aztán a másnapi bíróságon ez a fejéből korong formájában jöhessen ki, amit aztán Totisten a saját fejére helyezve jelvényévé tehetett. Itt hagytuk abba a történetet, és akkor egy kis zene után Anna föl fogja olvasni a folytatást.
غير حالي وحالك انا لسه ما جيتش في بالك طب اثبت هالي
دايما والله
Kedves hallgatóink, önök a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság műsorát a Fáraók földjén hallgatják, annak pedig Sinuhe irodalmi magazinját. Hórusz és Szét történetéről olvasunk, Anna folytatja tehát onnan, hogy ez a napkorong kijött Szétnek a fején, és Tota fejére helyezte.
Jó Istenem, Szét már megint galátkodik. No, tehát Szét szokás szerint nagyon-nagyon megharagudott. Szerintem ez most már az egész novella folyamán egyebet se lehet hallani, mint hogy Szét megharagudott. Tehát Szét kinyújtotta a kezét, hogy megragadja az aranykorongot, Tot azonban elvette tőle, és koronagyanánt helyezte a saját fejére. Az isteni kilencség most így szólt. Igazsága van Hórusznak, Szét pedig hazug. Szét igen-igen megharagudott, és hangosan kiáltozott, amikor azt mondták, hogy igazsága van Hórusznak, Szét pedig hazug. Nagy esküdtett lesz Szét az Istenre mondván. Ne adassék neki a királyi hivatal, amíg ki nem vettet velem együtt, hogy ácsoljunk magunknak kőből egy-egy hajót, hogy versenyezzünk egymással mi, két férfiú. Aki pedig megragadja ellenfelét, annak adassék királyi életboldogság egészség neki hivatal. Hórusz ácsolt magának egy hajót cédrusfából, és bemeszelte gipszel. Este idején bocsátotta vízre, egyetlen ember se látta ezt az egész országban. Szét látta Hórusz hajóját, és mondta, ez bizony kő. Elment a hegységbe, levágta az egyik hegycsúcsot, és ácsolt magának egy 138 röv hosszú hajót. Hajóikra szálltak hát az isteni kilencség előtt. Szét hajója belesüllyedt a vízbe. Ekkor Szét átváltozott vízilóvá, és meglékelte Hórusz hajóját. Hórusz akkor elővette baltáját, és belevágta ő felségébe Szétbe. Az isteni kilencség azonban így szólt hozzá. Ne vágd bele! Erre ő fogta vízi fegyvereit, beletette a hajójába, és leevezett Szóisz városába, hogy megmondja a Neitnek, a nagyisteni anyának, mondas ítéletet köztem és Szét között, mert már 80 éve a mai napig, hogy a törvényszéken vagyunk, és még nem tudtak ítélni közöttünk. Nem adtak neki igazat velem szemben, nekem azonban mostanig 1000 alkalommal is minden nap igazat adtak vele szemben. Ám ő sohasem volt tekintettel arra, amit az isteni kilencség mondott. Pereskedtem vele az igazság útja csarnokában, igazság adatott nekem ellene. Pereskedtem vele a Hórusz a szarvak élén csarnokában, igazság adatott nekem ellene. Pereskedtem vele a járómező csarnokába, igazság adatott nekem ellene. Pereskedtem vele a mezőtava csarnokában, igazság adatott nekem ellene. Az isteni kilencség így szólt Súhoz, Ré fiához. Igazság van mindabban, amit Hórusz, Ízisz fia mondott. Tóth pedig azt mondta a mindenség urának. Küldesse egy megkeresést Ozirisznek, ítéljen ő a két fiúk között. Most azt hiszem abba hagyom, mert egy lényeges részen jutottunk át, hogy Szét szokás szerint nem fogadja el azt, amit mondanak neki, hát miért is fogadná el, hát ő különben nem lenne Szét. De engem idegesít az isteni kilencség is, amikor végre Hórusz belevágja a baltáját Szétbe, hogy már történjen valami, és erre az isteni kilencség közül, hogy ne tedd. Ezt magyarázd meg, légy szíves, hogy van ez. Tudom, hogy ez egy pikareszk novella, de hát azért szóval a régi egyiptomiak sem lehettek ennyire bugyuták már, hogy ennyire törvénytelen, tehát ennyire nem értékelték a törvényt, vagy hogy történt ez az egész?
Itt két dolog van egyszerre. Az egyik, az mitológiában egy Isten nem halhat meg. Egyetlen Isten van az egyiptomi mitológiában, aki képes meghalni, ez pedig Ozirisz. Tehát Szétbe hiába rakják bele a baltát, hiába akarják azzal megölni, nem lehet megölni, mert Isten önmagában. Tehát ez az egyik fele a dolognak. A másik fele pedig a paródia. Tehát itt a bírósági üléseket parodizálják, hogy Egyiptomban ugye gyakorlatilag bárhol lehetett ítéletet mondani, és az ítéletet, hogyha valakinek nem tetszett, akkor egy másik helyen megint lehetett ítéletet mondatni. Ez egészen addig ment, amíg a fáraó nem mondott ítéletet, akinek az ítéletén már nem lehet változtatni. Tehát itt gyakorlatilag arról van szó, hogy különböző ítélő csarnokokban különböző ítéleteket hoznak, többnyire Hórusz javára és Szét ellen, amit Hórusznak ugye jogosan megítélnek, az Szét nem tartja helyesnek, hiszen ellene, az ő ellenében történt a ítélet, tehát fellebbez, és megfélemlítéssel sok helyen el is éri, hogy akkor mellette ítéljenek. Most itt ebben az esetben nem ez történt, itt az isteni kilenség ijedt meg attól, hogy megölik Szétet, és ha viszont meghal Szét, akkor mi lesz velük, mert hogy akkor a napisten bárkájában nem lesz, aki védelmezi a napisten, és akkor Apophis kígyó majd éjszaka fölfalja a bárkát a napistennel együtt, és a káosz, a sötétség lesz úrrá a világon. Tehát a következményre gondoltak, és ezért már előre meg akarták akadályozni. A harmadik réteg, hogy itt egy paródiáról van szó, tehát arról van szó, hogy ahelyett, hogy ez a bíróság kordába tartaná Szétet, és szépen megmondaná, hogy ezt kell tenni, és betartatja vele, ehelyett állandóan ingadozik, csupa félő emberkéből áll, olyan, mint a megvesztegetett bírák a valóságban, amikor ilyenek ugye vannak, mert Egyiptom történetében is tudunk megvesztegetésről, és tudunk olyanról is, amikor valaki határozottan kiállt az igazság mellett, tehát emberek éltek akkor is. Itt éppen ezt a bürokráciának, a szétesésnek, a megvesztegetésnek a paródiáját adják az egyiptomiak a maguk módszereivel.
Hát szerintem ezt át lehetne dolgozni, és ki lehetne adatni könyvformájában, vagy akár színpadon eljátszani paródia formájában, és minden korba bele lehetne helyezni.
Igen, csak a stílusa, nyelvezete ugye minden kornak más, tehát ebben az esetben, hogy ezt tényleg mindenki számára egyből, amint hallja, rögtön érezhető legyen, hogy itt paródiáról van szó, nyelvileg is kéne aktualizálni, frissíteni.
Hát figyelj, nézd, ott van a Karnyóné például, ami azért meglehetősen hát koros mű, és a mai ember számára még mindig sokat mond, és remekül lehet szórakozni vele. Rajta, bocsánat.
Ezt is megfelelő módon így erről lehetne adni, ebben igazad van.
Hát és szerintem ajánlom, hogy esetleg a múzeumban, ahol a gyermekeket okítod, vagy illetve neveled jóra, próbáljatok meg egy ilyen darabot.
Megrendezni.
Na jó, hát persze vannak ebben olyan részek, amit nem egészen gyermekeknek való, amikor a férfi barátságról van szó, de szerintem a gyermekek nagyon örülnének, hogyha úgy baltákat haigálhatnák, meg a víz alatti eszközöket haigálhatnák egymásba, illetve hát a tudod, ez a...
És hogyan lehetne ezt a víz alatti jelenetet, a víz alatti vízilóvá változott harcosokat szerinted megjeleníteni?
Papírmaséból. Láttam már ilyen színdarabot, illetve hát óvodások adtak elő színdarabot, ahol a farkas megtámadta a három kis malacot, és tulajdonképpen papírmasé farkas volt, amit vitt két óvodás, és a kismalacok mindegyike így papírmasét tartott maga elé. Tehát feltehetőleg ezek a harcok is a hajótól kezdve minden úgy... Szerintem ehhez egy rendező kellene, aki kellőképpen lelkes. Te megírnád a darabot, egy rendező pedig megrendezni, a szülők pedig ott ülnének körben, és csodálnák az ő gyermekeiket, hogy milyen tökéletesen értik az egyiptomi történelmet.
Egyébként érdekes, hogy az ókori egyiptomiak is rendeztek ilyen drámajátékokat. Ezekből lettek azok a misztériumok, amikről nem volt szabad beszélni. Hérodotos is ugye bizonyos dolgokat nem mondott el az eleusiszi misztériumokhoz hasonlóan az egyiptomi történésekből is a templomokban, mert konkrétan tudjuk, hogy eljátszották Horus és Szét történetét, na nem a paródiát.
Hát igen, gondolom.
Hanem a templomi hivatalos formáját.
Nagy ünnepek táján, amikor az emberek szépen felöltöztek, és azért mentek, hogy vigadjanak. Hát az a vigasság az nem csak sörivásból állt.
Az az igazság, hogy a dolognak erről a feléről nem igazán vagyunk tájékozódva, egyszerűen azért, mert az írásbeli kultúrát ismerjük. Na most az írásbeli kultúra az egy művelt rétegnek, a vezető rétegnek a kultúrája, hiszen ahhoz, hogy valaki írnok legyen, azért nagyon sokat kellett tanulni. Igaz, hogy bárki lehetett elméletileg írnok, és tényleg sok esetről tudunk, amikor egyszerű sorból fölküzdötte magát valaki egész magas rangig, az írnokság révén vagy a katonaság révén. De mindenképpen ahhoz, hogy megtanuljon írni, művelté kellett válni. És nem írtak le mindent, tehát az, hogy mit írnak le, az több dolgon múlik. Az egyik az az, hogy voltak hivatalos iratok, amiket természetszerűleg leírtak. Voltak azok a irodalmi alkotások, amiket folyamatosan másoltak, vagy amiket készítettek, de ezeket irodalmi alkotásnak szánták. Voltak aztán a népmesék, és a különböző szájról szájra járó anekdóták és egyéb bulvár történetek is, amiket viszont nem tartottak leírásra méltónak. Vagy sajnálták rá a papiruszt, mert ugye az nem volt olyan olcsó. Osztrakonra is azért írták a vázlatokat, mert azt el lehetett dobni, le is lehetett mosni, és újra papiruszt is ugyan le lehetett mosni, de azért valamennyi nyomot mégis hagyott az előző tinta, tehát nem lehetett a végtelenségig. A második réteg után már, hogyha lemosták, akkor harmadik réteget ráírni nem nagyon lehetett. És egyszerűen nem tartották érdekesnek, lényegesnek, följegyzésre méltónak. Így vagyunk például az állatmesékkel is. Biztosan tudjuk, hogy az újbirodalom korában népszerűek voltak az állatmesék. Vannak rajzok, karikatúrák is, amikből egyértelmű, hogy ott valamilyen történet van mögötte. Hogy milyen történet, azt nem ismerjük. Viszont az első században Krisztus születése után, tehát már a római korban, van egy papiruszunk, a Napszem mítosz, ami ugye egy mitológikus történet, tehát a vallási körbe tartozik, de amelyik már egy kicsit föllazult formában mutatja be a mítoszt, a Napszem lánynak a hazatérését, és azt, amit korábban elintéztek volna azzal, hogy történeteket mondott ott, és a bölcsességeket, amiket mellé mondott, azt idézték volna, most a történeteket is, az állatmeséket is belerakták. És ezek az állatmesék, ezek azokkal a képekkel, amik másfél ezer évvel korábban készültek, nagyon jól egybevágnak. A történet ugye több mint ezer évvel későbbről van meg, tehát ez szájról szájra járt, ismert volt, és hát még voltak más ilyen történetek is. Irtózatosan szerencsénk van a Királyfi és a Sors néven ismert, magyar fordításban ilyen formában ismert, egyébként más népeknél elátkozott királyfinak nevezik ezt a történetet, mert az egy pontosan olyan történet, ami a magyar népmesékbe is tökéletesen jól beleillik, a neveket kicserélni, a helységneveket és a személyneveket, és akkor utána tökéletesen, kicsit átstilizálva magyar népmesék közé be lehetne sorolni, mert teljesen a mesékre jellemző formák megtalálhatók benne. Csak a stílusa más, mint a magyar vagy az európai stílus. Tehát volt egy csomó ilyen szóhagyományban terjedő dolog. Na most, amit tudunk a drámából, az az, ami ugye a művelt szférának, vagy a kultikus életnek a tartozéka volt. Ezeket leírták. Pontosabban ezekből valamennyit leírtak, más részüket nem írták le. A drámajátékok, amik fönnmaradtak, azok az Istenek történeteit jelenítették meg. Tudjuk például Olaszországban, tehát Itáliában, középkorban, újkorban voltak olyan színdarabok, amikor megvolt a sztori, és egyébként minden színész úgy adta ezt elő a saját szavaival, a saját mozdulataival, ahogy jónak látta, a történetet ismerte mindenki, és tulajdonképpen a közönség azon mulatott, azt értékelte, hogy az ismert történetet ki mennyire egyénien, mennyire érdekesen tudta megjeleníteni. De most elképzelhető, hogy az ókori Egyiptomban is volt ilyen. Hérodotosz leírja, hogy voltak olyan ünnepek, vallási ünnepeket írt természetesen le, ahol eljátszottak például verekedést. Megjelenítették azt a valamikorit, ez jó alkalom volt, hogy az egymással egyébként perlekedő szomszédok két külön táborban olyan címen, hogy most felelevenítik a mítikus csatát, egymást jól elpüföljék. Hát, hogyha úgy esett a dolog, akkor nem az ő hibájuk volt, ez az ünnephez hozzátartozott.
De miután beszéltél arról, hogy a mesék szájról szájra szálltak, feltehetőleg voltak, ahogy az ókori keleten előfordultak, tehát voltak ilyen faluról falura vándorló egyének, feltehetőleg öreg emberek, akik szinte olyan voltak, olyanok voltak, mint a mi Kodáink és Bartókunk, akik összegyűjtötték ezeket a meséket, és továbbadták valamilyen formában.
Hát ezt nem tudjuk, ilyenről nem tudunk, hogy gyűjtötték volna. Azt tudjuk, hogy voltak vásárok. A vásárok természete olyan, akármilyen ismert vásárt nézünk, középkori, újkori, modern vásárt, hogy ott mindig történik valami. Mindig van valaki, aki valamivel fölhívja magára a figyelmet. Zenészeket tudjuk, hogy voltak ilyen vásári zenészek. Sőt, azt is tudjuk, hogy ezek a zenészek nem csak zenéltek, hanem táncoltak hozzá, és a tánc az úgy tűnik némely esetben, mintha valamilyen történetet adna elő. Na most, hogyha zenei, tánccal, pantomimmal, operetnek a korabeli, vagy musicalnek a megfelelő változata létezhetett, tehát vannak olyan ábrázolások, aminek az alapján ez elképzelhető, akkor miért ne lehetett volna prózai előadás is? De olyan, hogy színpadot építettek volna, olyan biztos nem volt, mert azt azért a 3000 év alatt legalább egyszer ábrázolták volna.
Jó, hát én elfogadom azt, amit mondtál, csak én emlékszem arra, hogy láttam néhány nagyon pajzán osztrakont, ahol főként a majmokat ábrázolták, mint mulatságos lényeket, és hát feltehetőleg ezek is egyfajta mesét mondtak el. Nem volt ráírva, hogy konkrétan mit akar ez mondani. De egyébként térjünk vissza az osztrakon egy cserépdarab. Mert van, amikor az emberek felkapják a fejüket, hogy már megint hallottunk egy új szót. Időnként meg kell ismételni azt, hogy az osztrakon egy cserépdarab, amire vagy tanulók firkáltak mindenféleket, hát azelőtt nálunk is lehetett mindenfélét látni a falakon például, meg manapság ezek a falfestmények, tehát ezek mind ábrázolnak valamit. Aztán találtak papírusz darabokat, amikre szintén különféle, mondom, elsősorban ott is majom ábrázolású humoros történetet írtak le feltehetőleg, csak már nem lehet tudni pontosan, hogy mi lehetett az. A majom, mint hajós kapitány, emlékszel rá?
Igen, szóval az állatmesék körébe, tehát az, amit Fédrusz, Ézopusz mesék, meg La Fontaine mesék néven ismerünk, azoknak egy része kimutathatóan az ókori Egyiptomból származik.
Szóval akkor plágium hátán.
Hát vannak saját ötletek is, tehát nem azt mondom, hogy mind, de vannak közöttük, tehát egy részük. Na, visszatérve viszont, az időnk nagyon megy, a történetünkkel kapcsolatban azért néhány dolgot mondjunk el, tehát arról van szó itt, hogy kőből hajót akart csináltatni szét. Ő javasolta a követ, mert tudta, hogy az elsüllyed. És éppen ezért nem is kezdett el a hajónak az építéséhez, csak azután, amikor látta, hogy Hórusz valóban ácsolt magának egy ilyen kőhajót, ami legalábbis úgy nézett ki, szét ugye megnézte, és kőnek találta. De mi tudjuk, itt le van írva, hogy ez nem így történt, hanem egy cédrusfából készült hajót ácsolt magának Hórusz, és ezt bemeszelte gipszel. Tehát azt a látszatot keltette csak, hogy gipsz. Most a cédrus...
Hogy kő.
Illetőleg, hogy kő, igen. Most a cédrusfa, amit itt felhasznált, az egy import áru volt. Libanonból hozták, a libanoni cédrusok nem csak a modern időszakban nevezetesek, ugye festmények alapján például.
Csontvágyra gondoltál konkrétan.
Igen, egész konkrétan rá gondoltam, hanem az ókorban is az egyiptomiak rendszeresen hoztak cédrusfát Libanonból, és ebből készítették a drága, értékes dolgokat. Tehát hajót nem feltétlenül cédrusfából készítették, ami cédrusfából készült hajó, az az istenek számára készült hajó. Venamon is azért ment Libanonba, hogy Amon isten számára hozzon, az ő hajójának hozzon cédrusfát. A gipszel való bemeszelés pedig azt mutatja, hogy az egyiptomiak a fát is, meg általában minden tárgyat, szobrokat is szívesen befestették, tehát nem értékelték olyan nagyra önmagában a fát, hogy azt meghagyják, hanem azt színesítették berakással, festéssel. És vízre bocsátotta Hórusz ezt a hajót, szét megnézte, azt hitte, hogy kő és lám fönnmaradt, úgyhogy akkor ő is nekilátott, és hát túl akart tenni nyilván Horusznak a hajóján szét, és ezért 138 röv hosszú hajót készített. Na most, hogyha kiszámoljuk, hogy ez a hajó ez mekkora, 52-vel, hogyha beszorozzuk a 138-at, akkor 7176 centiméter jön ki, tehát 71 méter nagy volt ez a hajó. Tehát ez a korabeli viszonyok között egy óriási, hihetetlenül nagy hajó volt, tehát egyértelműen szét egy monstrumot készített.
Egy kis cirkálót.
Igen, a nagy értelemben. Természetszerűleg ez a hajó már önmagában a kő miatt is besüllyedt, de a mérete is ezt predesztinálta, hogy ugye köveket az egyiptomiak hajón szállították. Tehát, hogyha kevés kő van itt a hajón, akkor még esetleg a víz fönntarthatta volna, ahogy a fára rakott köveket is fönntartotta. Például az obeliszkeket, amikről a múltkoriban beszéltünk, egy nagy hajó szállított egy obeliszket, és hát azok bizony jó néhány tonnát nyomtak, mégis a víz fenntartotta megfelelő méretű hajóval. Itt azonban akkora súly volt, egyértelműen csak elsüllyedni tudott. Ez volt az a pillanat, amikor elsüllyedt a hajó, amikor Horusz úgy érezte, hogy most véglegesen szét fölé kerekedhet, szét tehetetlen. Úgyhogy szépen a baltáját, vagyis a fegyverét előszedte, amit ezek szerint folyamatosan magánál hordott, és belevágta ő felségébe, szétbe, szól a történet, és miután belevágta, szólal meg az isteni kidentség, hogy ne vágd bele. Tehát már itt is egy mulatságos dolog van, hogy miután megtörtént valami, akkor mondják, hogy ne csinálja. Erre fogta Horusz a vízi fegyverét, előzőleg ugye baltáról volt szó, nem vízi fegyverről, tehát itt megint szándékosan van egy kis újabb csavarás rajta, hogy hát ez a balta az nem is balta volt, hanem vízi fegyver volt. Letette a hajóba, és levezett a Nílusba. Xois a Nílus deltában van.
Xois vagy Xois?
Xois.
Xois.
Tehát Xois, és arról nevezetes, hogy a 14. dinasztia uralkodói ebből származtak, több mint 70-en voltak állítólag, legalábbis Manetón szerint, és egyébként pedig egy nagyon nevezetes város volt, amit a későbbiek során még a bizánci korban is ismertek, sőt nem csak ismertek, hanem még egy mozaikon is, a madabai mozaikon ábrázolták háromtornyos kapus nagyvárosként. Ez már a Krisztus utáni 4. századból származik. Egyébként korábban az ókori egyiptomiak Hazutnak vagy Hazepnek nevezték, a mai Szakkával azonosítják, és híres volt a bora, a vörös Hazuti bor például nagyon nevezetes volt még a római korban is, de korábban is ismerték. Az egyiptomi történelemben a 14. dinasztián kívül még a 20. dinasztia idején is fontos szerepet játszott, mert hogy 3. Ramszesz korában a tengeri népekkel itt a környékén volt egy komoly csata. Na, tehát ennyit Xoiszról, és most akkor térjünk vissza.
Thank you.
Horusz tehát ide ment Xoisz városába, hogy Neit istennő mondjon ítéletet, hiszen a történet elején már Neit istennő a javára döntött a levélben.
Ez jutott nekem eszembe, hogy egyszer már megkérték az istennőt, hogy mondjon ítéletet, és az istennő Horusz javára döntött.
Igen, tehát Horusz nem véletlenül éppen oda ment, tudta ő, hogy hová kell menjen. Olyanhoz ment, aki mellette állt. A legelején ugye a Mendészi Kost kérték fel ítéletmondásra, és Neit istennőt. A Mendészi Kost Szét mellé állt, Neit pedig Horusz mellé. Tehát ők teremtő istenek voltak, mind a ketten különböző pártra álltak, és Horusz természetszerűleg azt választotta, aki az ő pártjára állt. És miért ment Neit istennőhöz? Mert Neit istennő hatalmas istennő volt, az ős teremtő istennőnek is számított, és a harcnak is az istennője volt, nem véletlenül volt a jelvénye a pajzs keresztbe rakott íjakkal. Tehát ezért járult hozzá.
Olyan Pallas Athénéje lehetett.
Vele is azonosították, nem véletlenül. Csak annyit vele kapcsolatban, hogy a nevét Neit TH-val, tehát tétával, görög tétával írták át a görögök. Egyiptomi szóból ered, és ez az egyiptomi szó, ami a nevét képezi, ezt többféleképpen is próbálják feloldani. Minden valószínűség szerint volt egyiptomi etimológiája, de ezt nem ismerjük. Nittel a koronával, az alsó egyiptomi koronával lehet kapcsolatba hozni, ez az egyik lehetőség. Egy másik lehetőség, hogy a net áradással hozzá kapcsolatba, egy harmadik pedig a neret félelem szóval való kapcsolatba hozás, ami talán egy kicsit szokatlannak hangzik, hogyha valaki így hallja, de ez könnyen lehetséges. Az R az egy gyenge mással hangzó, ami az idők folyamán sokszor átalakult, tehát I hangá is alakult, vannak olyan nyelvek, amikben A hangá alakult, és ilyen módon, hogyha ez így kiesik, mint mással hangzó, akkor nát-nit az már hasonlít a neithez.
Jó, hát miután nem vagyunk teljesen tisztában az istennő nevével, illetve pontos szerepével, talán említs meg még azt, hogy ő szólt, hogy küldjenek Ozirisznak levelet, hiszen elvégre Ozirisz az apa, akinek a hatalmát a fia kéri, és neki kellene igazán dönteni.
Tehát Neit volt az a teremtő ős isten, Mendészszel együtt, ketten vannak, ez se véletlen, akik a legfelső szervek, legfelső bírák az istenek társaságában. Úgy, ahogy az emberek világában atyátik, a vezirek, az alsó és felső egyiptomi vezír, ugye kettő volt a két országnak, ugyanúgy itt is kettő volt. Jó, igazad van, első Amenhotep fáraó korától volt még a délfeje, a Kusi királyfi, de ő nem a két ország része volt, ő a csatolt része.
A Kusita.
Tehát két vezír volt, és itt is két isten van, és az ő ítéletükkel, ha nem egyezik, mert ugye egyik szét, másik Horusz pártjánál, akkor már csak a legfelső személy a két országban a fáraó dönthetett, az istenek világában pedig Ozirisz volt ez, az uralkodó.
Hát, bocsánat, ő nem a legfelsőbb személy volt, hanem, hiszen emlékszel, azért Réharachti fölötte állt.
Igen, de itt a történetben nem. Itt a történetben pont az az érdekes, hogy Réharachti ingadozik, ő az isteni kirendség bíróságának a feje. Ez is egy felfordult világ, ez is a paródia része, hogy a legfelsőbb isten nem a legfelsőbb isten, hanem az a legfelsőbb isten, aki a két ország uralkodása szempontjából a legfelsőbb.
De rögtön az elején mondtam, hogy ezt nevezik Magyarországon alkotmánybíróságnak, de szerintem most van itt az ideje, hogy búcsút mondjunk a kedves hallgatóknak, hiszen elég lesz ezt megemészteni, amit eddig hallottak.
És ebben segítsünk egy kicsit azzal, hogy összefoglaljuk, hogy miről is volt szó. Tehát a történetnek a mostani, mai részében arról volt szó, hogy Szét hajót építetett, hogy ennek a segítségével dőljön el, hogy végül is kiérdemli meg Ozirisznek a trónját, mert hogy kőből készült hajót kellett készíteni, és természetszerűleg a kő az nehezebb, mint a víz, tehát elsüllyed. Ez azt jelenti, hogy valódi kőhajóból nem is lehetett megoldani ezt a feladatot, Szét mégis azt hitte, hogy Horusznak sikerült, mert Horusz csalafinta módon cédrusfából készítette a hajóját, de ezt bemeszelte, és úgy kifestette, minthogyha valódi kőből készült volna. Ezután Szét is készített kőből, valódi kőből hajót, egy óriási, nagyméretű hajót, hogy túltegyen Horuszon, és szükségszerűen ez lesüllyedt a víznek az aljára. Széttel együtt, úgyhogy Horusz kihasználta ezt az alkalmat, amikor Szét tehetetlen volt, és lesújtott rá, ám az istenek gyorsan Szét segítségére siettek, nehogy meghaljon, hiszen egy isten nem halhat meg, és ezért Horusz igen megsértődött, és miután már többször a különböző bíróságokon mindig mellette döntöttek, és úgy tűnt, hogy újból csak megint ő győzött, és ennek ellenére Szétet veszi pártfogásába az isteneknek a tanácsa, ezért Xoiszba ment Nét istennőhöz, aki már egyszer mellette döntött, hogy elpanaszolja a bánatát. Erre az istenek tanácsa mégiscsak meggondolta a helyzetet, és úgy gondolták, hogy akkor most már tényleg jó lenne lezárni az ügyet. Tot éppen ezért azt tanácsolta a mindenség urának, hogy Ozirisznak küldessenek megkeresést, ő döntsön a két fiú között, mármint Szét és Horusz között. Ezzel ért véget a mai részünk, és ennek a kapcsán több mindenről beszéltünk. Beszéltünk többek között arról is, hogy az ókori Egyiptomban is voltak drámák, na nem olyan drámák, mint a mai drámák, ezért is dramatikus szövegeknek nevezzük az ilyen ókori egyiptomi drámákat, mert ugyanezeknél a szövegeknél a drámairodalomban megszokott forma megtalálható, amikor teljes szövegről van szó, vagy amikor egy-egy részletről van szó akkor is. Nevezetesen megtalálható a szereplők felsorolása, megtalálható az utasítás, hogy milyen környezetben, milyen módon adják elő a darabokat, és megtalálható a párbeszéd is, azonban ezeknek a jellege mégis teljesen más, mint a drámairodalomban ma megszokott drámáké. A drámai fordulatok máshogy alakulnak, a drámai feszültség teljesen más jellegű, egyértelműen a vallásos irodalomnak az alkotásai, amikor valamilyen Isten történetet mutatnak be, a világi történetek nincsenek lejegyezve, pontosabban a koronázás, ami végül is világi történet, bár annak is vallási jelentősége van, hiszen az által Istenné vált a fáraó, Horusznak a fiává lett, tehát ilyen formában a vallási élethez az is hozzátartozott. Egyébként az ünnepi játékokat valahogy olyan formában lehet elképzelni, ahogy Herodotosz a már említett paprémiszi verekedést leírta a 63. fejezetében a második könyvnek, ahol is arról van szó, hogy volt egy templom, amelyik templomból nappal egy arany náoszban elvitték az Istennek a kultuszszobrát, hogy este visszahozzák, nem is akárhogyan, hanem külön fölkészültek erre, ez volt maga az ünnepi játék ebben a városban, amit egyébként nem lehet biztosan tudni, de nagy valószínűséggel Létopolisszal azonosítható, Champollion vetette föl ezt az azonosítást, és ahol Horusznak egy harcias formája volt a kultusz központjában. Tehát úgy történt ez az esemény, amit a perzsa korban, tehát Krisztus előtt 450 körül jegyzett le Herodotosz, hogy voltak kiválasztottak, akik fogadalmukat teljesítették, hogy konkrétan ez mit jelent, azt nem tudjuk, de feltételezhetően az Ozirisi misztériumhoz kapcsolódott valamilyen formában. Tehát voltak, akik teljesítették a fogadalmukat, és ezek kísérhették az Istennek a szobrát a díszes náoszban, amelyiket este vissza akartak vinni a saját helyére, a saját templomába. Azonban a templom előtt a saját templomának a papsága állt, és nem akarta beengedni, botokkal fölfegyverkezve fogadta, és azokat, akik a Isten szobor kíséretében voltak, alaposan elkezdték ütlegelni. Náluk is voltak természetszerűen botok, Herodotosz szerint több mint 1000 voltak. És komoly verekedés kezdődött, a verekedés eredménye az előre a forgatókönyvben ugye le volt írva. Az Istennek be kellett jutni a saját templomába, ami meg is történt. Most Herodotosz úgy látta, hogy ez azért elég durva verekedés volt, és véleménye szerint többen bele is haltak az itt szerzett sebekbe, forrásai azonban azt állították, hogy itt nem következett be ilyen tragédia. Az is érdekelte Herodotoszt, hogy miért van ez a játék itt, miért csinálják ezeket az ünnepi játékokat, és azt a választ kapta, pontosabban azt igyezte le, hogy itt Árész Isten, az az Isten, tehát a harcias Isten, akit tisztelnek, és aki a monda szerint anyjától idegenben nevelkedett, és amikor vissza akar térni anyjához, akkor anyjának a papsága nem ismerte, idegennek tartotta, és nem engedte be. Ekkor a szomszéd városból gyűjtött katonákat, és azoknak a segítségével tört be a templomába anyjához. Tehát ennek az emlékére játszották el ezt minden évben Paprémiszben. Hasonló, kevésbé brutális történeteket mással is játszottak, illetőleg hajó csatákról tudunk, amiket eljátszottak, akár Karnakban is volt ilyen, vagy más Butóban, Ozirisznek a tiszteletére, Abidoszban is volt ilyen játék, tehát több helyen is folytak ünnepi játékok hajó csatákkal együtt, úgyhogy nagyon jól beleillik ilyen formában ez a képbe. Ezen kívül hasonlít harmadik Szeszoszisz fáraó korából származó egyik leíráshoz, ahol szintén egy hajót kísértek, a hajóban a kultuszszobrát, és ennek az útját akarták megakadályozni a rituális játékokban, de természetesen nem sikerült. Tehát mindebből az következik, hogy ünnepi játékok voltak az ókori Egyiptomban is, ezek néha nagy tömegek bevonásával történtek, máskor tudunk olyanokról, éppen ennek a koronázási papírusznak például a részletéből, vagy pedig más papíruszokról is, hogy voltak olyan jelenetek, olyan áldozatok és egyéb ceremóniák, amik ugye az Isten előtt zajlottak, tehát a papság eljátszott valamit, de csak a papnők eltáncoltak valamit, zenéltek az Istennek, de ennek a szemés fültanúja csak maga az Isten. Isten volt az előadókon kívül. Voltak aztán persze olyanok, ahol többen látták, és az említett jelenet például, ahol a részesei is voltak egy teljes városnak a lakossága. Tehát többféle játék, ünnepi játék létezett az ókori Egyiptomban. Ezek azonban más jellegűek voltak, mint a görög drámák. Pontosabban nem tudjuk, hogy egészen pontosan milyenek voltak, mert nem jegyezték le őket, csak a vallási témájú darabokat, és azok biztos, hogy ettől egészen eltérőek voltak, belőlük fejlődött ki, illetőleg ők alakultak misztériumjátékká. És akkor még egy utolsó szót arra, hogy világi darabokat előadtak-e ezzel kapcsolatban, megállapítottuk, hogy nem tudjuk, hiszen a szájhagyomány útján terjedő műveket nem ismerjük, vagy csak nagyon véletlenszerűen egy-egy elemet ismerünk belőle, de nincs kizárva. Ékiendrióton szerint kifejezetten voltak ilyen darabok, sőt, ő még azt is felveti, hogy a későkori templomokban kialakított magaslati helyeket, azokat pont ilyen drámáknak az előadására tartották fönn, amennyiben azok vallásos tárgyak voltak, tehát a templom kultuszhoz hozzátartoztak.
4 hét múlva találkozunk, és aztán utána következő 4. hétben egy új történetbe kezdünk. Ha csak nem kéri valaki, hogy valami szép, szerelmes vers koszorút olvassunk fel.
Hát akkor várjuk kedves hallgatóinknak a kívánságait, ötleteit, mi legyen a következő, amiről beszélni fogunk Sinuhe irodalmi rovatunkban. Viszont hallásra!
A viszont hallásra!
Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.